21 és 22. fejezetről fogunk szólni, Pál apostol elfogatása és bizonyságtevése. Ez lesz a mai előadásnak a címe. A múltkor láttuk azt a múlt alkalommal a 20. fejezet áttekintésénél, hogy Pál miután búcsút vesz az efézusi vénektől, eltökéli a szívében, hogy fölmegy Jeruzsálembe az ünnepre. Azt olvastuk a 20. fejezet 16. versében, hogy ő mindenképpen úgy igyekezett, hogy pünkösd ünnepére fel tudjon menni Jeruzsálembe. Fölvetődik a kérdés, hogy miért akart mindenképpen felmenni pünkösdre az ünnepre Jeruzsálembe. Ugye mindenek előtt azért, hogy találkozzon itt az ünnepen azokkal az emberekkel, akik a világ minden részéből sereglettek össze. Ugye ezekre az évenkénti nagy ünnepekre a legkülönbözőbb területekről jöttek fel az emberek, a hívők, a zsidók, és szeretett volna Pál találkozni velük. Óriási volt benne a vágy, oldhatatlan volt benne a vágy, hogy a honfitársai mindenki megismerje, hogy ezek az ünnepek, ezek az ószövetségi ünnepek, amelyek Jézus halálával érvénytelenné váltak, de a zsidók ragaszkodtak hozzá, és ünnepelték továbbra is, hogy ezek az ünnepek kire mutattak előre. Jézus Krisztus mindenképpen szerette volna bemutatni nekik, vágyódott arra, hogy minél több emberrel meg tudja ismertetni Jézus Krisztust. Azon kívül szerette volna a jeruzsálemi gyülekezetet meglátogatni, és átadni a pogány keresztények ajándékát, amit összegyűjtöttek a szegény júdeabeli testvéreik számára. Ez is volt ennek a látogatásnak a célja, azon kívül pedig, hogy szorosabb kapcsolatot tudjon kialakítani a megtért zsidók és a pogány keresztények között, hogy jobban összehozza a két megtért népréteget vagy csoportot, hiszen tudjuk apostolok cselekedetét, amikor idáig is végig tanulmányoztuk, láttuk azt, hogy óriási volt a szakadék a zsidók és a pogányok között. És azok a zsidók, akik megtértek, elfogadták Jézust, bennük is még ott élt azért az előítéletnek valamilyen nyoma, nehezen omlottak le ezek a válaszfalak teljesen, és Pál apostol pedig élethivatásának tekintette azt, hogy ez a bizonyos válaszfal, ami csak Krisztusban omlik le, de leomoljon, hogy az emberek egyre jobban megismerjék a megváltás tervét, megismerjék Jézus Krisztust, hogy így igazából egyé tudjanak válni a megváltásban, Krisztus szeretetében. Tehát Pál apostolnak vágya volt, hogy találkozzon emberekkel, és tudja az evangélium művét itt is építeni, és miután az efézusi vénekkel befejezte a beszélgetését, utána elment Jeruzsálem felé, vette az útját, és olyan érdekes ezt olvasni, hogyha apostolok cselekedete 21. fejezetét elkezdjük olvasni, azt látjuk, hogy itt tölt néhány napot, ott tölt egy hetet Jeruzsálem felé, először Tíruszban tölt 7 napot, és azt olvassuk, hogy találkozott keresztényekkel, találkozott hívőkkel, tanítványokkal. Utána megy tovább egy másik helyen, egy újabb helyen, itt is találkozik testvérekkel, ott is találkozik testvérekkel, és valóban ebből azt láthatjuk, hogy az alatt a rövid néhány év alatt, tulajdonképpen alig több, mint 20 esztendő alatt, szinte az egész római birodalom területére eljutott az evangélium. Mindenhol voltak tanítványok, mindenhol voltak hittestvérek, és Pál apostol láttuk ezt az ő különböző misszió útjain, amikor alapította sorba a gyülekezeteket, utána újra meglátogatta őket, és bárhová ment, felkutatta a tanítványokat, azt olvassuk a Bibliában. És erősítették egymást hitben, beszélgettek, imádkoztak együtt, és így tartott, és így vezetett ez az út Jeruzsálem felé. Szeretnék olvasni először most ebből a mai alkalommal a 21. fejezetből, és már előre mondom, ma 2 fejezetet kell áttekintenünk, a 21. és a 22. fejezetet, lehetetlenség minden versét elolvasnunk. De jó néhány biblia verset azért majd felolvasunk, de most elsőként olvassuk el a 21. fejezet 5. és 6. versét. A 21. fejezet 5. és 6. verse a következőt mondja. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén elutaztunk, kikísérvén bennünket minnyájan feleségestől, gyermekestől, egészen a városon kívülre, és a tenger partján térdre esve imádkozánk. És egymástól elbúcsúzván beültünk a hajóba, azok pedig megtértek az övéikhez. Olyan elgondolkodtató ez a rész, Ugye itt a tíruszi látogatás utánról olvasunk, hogy mikor eltöltötték azokat a napokat, egy hetet töltött itt Pál, azt olvassuk, hogy kik kísérték őt. Nem csak a tanítványok kísérték őket ki, nem csak a férfiak kísérték, hanem olyan érdekes, hogy a Bibliának arra is gondja van, hogy azt megjegyzi, hogy az asszonyok és a gyermekek is kimentek. És kimentek, és annyira megkapó ez a leírás, hogy ott a tenger partján mindannyian térdre estek, és imádkoztak. Szerintünk ez az ima kinek az ajkáról hangzott el, vagy kiknek az ajkáról, és miért szállt az Istenhez? Ki kiért imádkozott itt? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy Pál imádkozott ezekért az emberekért, ezekért a tanítványokért, a családjaikért, és ők pedig imádkoztak Pálért. Tehát ez az imádság kölcsönös volt. Leborultak, és mindannyian imádkoztak. Azt még csak értenénk, hogy Pál imádkozik azokért a hívőkért, akiket lehet, hogy most látott életében először, lehet, hogy utoljára. És hogy erősítse őket, imában az Isten áldását kérje az ő életükre, az ő lényükre, szolgálatukra, hogy el ne fogyatkozzon az ő hitük. De vajon ők miért imádkoztak Pálért? Ezért a hatalmas apostolért. Kellett Pálért imádkozni? Hát neki annyi ereje volt, nem? Olyan érdekes, hogyha végignézzük Pál apostolnak a gyülekezetek felé küldött kéréseit. Ilyen szempontból is egyszer érdemes megnézni a páli leveleket. Vajon Pál mit kért önmagára nézve a hívő gyülekezetektől? Mi volt az, amit egyedül kért? Az imádságot. Olvassunk el néhány igét, először a Kolossé levélből. A Kolossé levél 4. fejezet, 3. és 4. versében a következőt olvassuk. A Kolossé levél 4. fejezet, 3. 4. verse ezt mondja. Imádkozván egyszer, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Mit mond Pál? Imádkozván egyszer, mint mi érettünk. Ugye előzőleg azt mondja, nem olvastam föl a teljes szakaszt, hogy az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázban abban hálaadással, és utána azt mondja, hogy értünk is imádkozzatok, érettem is. Miért? Hogy szólhassuk a Krisztus titkát. De előtte mit mond, hogy miért? Hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Tehát Pál apostolék ezt önmagukra nézve kérték, Pál is önmagára nézve kérte ezt, hogy imádkozzanak ő érette a tanítványok, hogy ő mind jobban meg tudja ismerni a Krisztus evangéliumát. Pál apostol nem tartotta magát olyan valakinek, akinek már tanulásra nincs szüksége, nincs szüksége arra, hogy még mélyebben megértse a kinyilatkoztatott ígét, hanem erre kérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak érte, hogy mind jobban megértse az igét, és hogy a Krisztus titkát tudja szólni, és hogy nyilvánvalóvá tudja azt úgy tenni, amint neki szólnia kell. Nézzünk meg egy másik igét, a Tesszalonikai 2. levél, 3. fejezet 1. verséből. A Tesszalonikai 2. levél, 3. fejezet 1. verse azt mondja, hogy végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen, és dicsőítessék, amint ti köztetek is, mondja a tesszalonikai gyülekezetnek. Imádkozzatok mi érettünk, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot, ahogy köztetek hirdettük, másoknak is ugyanilyen erővel tudjuk hirdetni az evangéliumot. És talán még egy igét hadd olvassunk el az Efézusi levélből, a 6. fejezet 18-19. Verséből a következőt olvassuk. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. És utána azt mondja, hogy én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát. Micsoda alázatról szólnak ezek a Biblia versek. Azért kéri, hogy imádkozzanak a hívek érte, hogy megfelelő szavakkal tudja az evangéliumot hirdetni. Nem önmagában bízik, hogy majd a képzettsége, tudása, műveltsége révén majd fogja tudni hirdetni az evangéliumot, igényelte az ima erejét, az ima hatalmát. És ezt gyakorolták itt a hívők. Kimentek a tengerpartjára, elkísérték Pált, és leborultak mindnyájan, és imádkoztak. Pál értük, ők pedig Pálért. De ennél a Biblia versnél lapozzunk vissza még egyszer az apostolok cselekedete 21. fejezet 5. és 6. vershez, és nézzük meg, hogy azt olvassuk, hogy a Biblia nem tartja feleslegesnek megjegyezni, hogy nem csak a férfi tanítványok mentek ki, hanem a feleségeik és a gyermekeik is kimentek. Szerintünk egy gyermek mit tud megérteni ebből? Miért kellett a gyermekeket is kivinni? Nyilván nem csak azért, mert nem tudták hova tenni a gyerekeket, és hogy valakinek vigyázni kellett rájuk, hanem mit mutat ez? Hogy bevonták a gyermekeket is a közös imádságnak a kiváltságába. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia az imádságot, mint a legnagyobb, az egyik legnagyobb kiváltságot tünteti fel a mi számunkra. Legnagyobb kiváltságunk az, hogy mi megszólíthatjuk a mi teremtő Istenünket, elétárhatjuk a mi kéréseinket, rábízhatjuk az életünknek minden részét, minden egyes momentumát, mozzanatát, kérhetjük az ő segítségét. És lehet, hogy valóban a gyermek nem ért meg mindent, de megtanulja azt, hogy igen, kihez forduljon. Megtanulja azt, hogy van valaki, akihez fordulni lehet. És lehet, hogy egész kiskorában még sok mindent nem ért, de annak a lelkülete, annak az áldása kiárad a gyermekre is. És ebbe a közösségbe, az ima közösségbe a gyermekeket is bevonták. Nem hagyták ki ebből a gyermekeket sem. És nézzük meg, ezek után olvasunk egy hosszabb szakaszt, apostolok cselekedete 21. fejezetből a 7-től a 14-ig terjedő verseket olvassuk el a következőképpen. Mi pedig a hajózást bevégezvén Tíruszból eljutottunk Ptolemaiszba, és köszöntvén az atyafiakat náluk maradtunk egy napig. Ugye itt is az atyafiakat megkeresték, köszöntötték őket, egy napig ott voltak. Másnap pedig elmenvén Pál és Mikik ővele voltunk, érkeztünk Cézáreába, és bemenvén a Filip evangélista házába, ki ama hét közül való volt, ő nála maradánk. Ugye ama hét közül, akit az apostolok cselekedete elején olvastunk, hogy választottak hét diakónust, amikor Istvánt is választották, és ez volt ezek közül a hét közül, ez az egyik, ez a Filip. Ennek pedig volt négy szűz leánya, akik prófétáltak. Mi alatt pedig mi több napig ott maradtunk, alájött egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus. És mikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta. Ezt mondja a Szentlélek. A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogány kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelte, mit műveltek sírván, és az én szívemet kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg az Úrnak akarata. Nézzük meg ezt a szakaszt részletesebben. Azt olvassuk, hogy eljutottak Cézáreába, és azt olvassuk, hogy itt volt Filip evangélista, ennek volt négy próféta lánya, akik prófétáltak. Itt szeretném azért azt megjegyezni, hogy ne feledjük el, hogy abban az időszakban vagyunk, amikor a lélek kitöltetett, amikor a prófétálás adománya adatot, a Szentlélek gazdag kiáradása következtében, és prófétáltak, sokan prófétáltak, és mindenkire kitöltetett, akik őszintén Krisztust elfogadták, és vágyódtak az ő áldásai után, és korra és nemre való tekintet nélkül, ifjakra, vénekre, férfiakra, nőkre, leányokra, asszonyokra, mindenkire, akik Krisztust elfogadták, kitöltetett a lélek. És nézzük meg, ezek után azt olvastuk a 10. versben, hogy jött egy Agabus nevű próféta, és egy cselekedetet hajtott végre. Ennek a cselekedetnek az volt a jelentősége, azt tette, hogy Pálnak az övét vette, és megkötözte a kezeit és a lábait. És azt mondja, hogy ezzel a cselekedettel ugye megkötözte a saját kezét, lábát, és azt mondja, hogy azt mondja a lélek, hogy akié ez az öv, az így fog majd megkötöztetni Jeruzsálembe. A lélek, a Szentlélek kijelentette Agabuson keresztül, hogy Pálra Jeruzsálemben fogság fog várni. Elveszíti a szabadságát, fogoly lesz, meg fogják fosztani őt a szabadságától. Átadják a pogányoknak kezébe. Szeretném megkérdezni, hogy vajon erre mi lenne a mi reakciónk? Mi volt a gyülekezet reakciója, és erre mi lenne a mi reakciónk? Hogy Pál, aki készül fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott meg fogják kötözni, és a pogányok kezébe adják. Ugye szerintem ugyanaz lenne a válaszunk, mint ami az ő válaszuk volt, hogy akkor ne menj föl, ne menjél. És nézzük meg, egyöntetűen mindannyian azt kérték, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe, ne menjen föl. És ez milyen hatást tett Pálra? Hadd kérdezzem meg, hogy miért mondták ezt a tanítványok, meg az odavalók, miért mondták? Miért mondták ezt, hogy ne menjen fel? Mi motiválta ezt? A féltés, a szeretet, ugye? Féltették, szerették. Nem akarták, hogy bármi baja essen. De mindez milyen hatást tett Pálra? Nyilván, hogy válaszolt? Azt mondja, hogy mit műveltek sírván az én szívemet kesergetvén. Nem elgondolkodható? Mit műveltek itt sírván az én szívemet kesergetvén? Féltésből, szeretetből adódott ez, hogy vissza akarták tartani, de ezzel Pált nem erősítették. Pál eltökélte a szívében, hogy felmegy Jeruzsálembe, és mit mondott? Nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus Krisztus nevéért. Őt nem lehetett ezzel eltántorítani az ő küldetésétől. Fölmegy, vállalja a veszélyt, hogy az evangélium ügye előrébb haladjon. És számomra egész különös ennek a történetnek itt a lezárása. Nézzük meg, mikor mondták ki azt, hogy legyen meg az Úrnak akarata? Mikor nem engedett. Amikor látták, hogy hiába való minden erőfeszítésük nem enged, akkor mit mondtak, hogy zárták le ezt az egészet? Legyen meg az Úrnak akarata. Valahogy nem tudom, hogy ti hogy érzitek ezt a leírást, de én úgy érzem, hogy ők nem tudtak annyira megnyugodni ebben, mint Pál megnyugodott. Kimondták, hogy legyen meg az Úr akarat, amikor látták, hogy nem tudják visszatartani Pált, de aki teljesen az Isten kezébe tudta letenni az életét, és aki ezt szívből ki tudta mondani, hogy az Úr akarata legyen meg, az Pál volt. Ő valóban az Isten kezéből vette az ő szolgálatát, és a többiek is, hogy úgy mondjam, belenyugodtak, hát ha menni akar, az Úr akarata legyen meg. Nyilván imádkoztak, könyörögtek azért, hogy az Isten kísérje, vezesse őt ebben a nem veszélytelen útjában. És ezek után elindul Pál. Ilyen háttéren elindul Jeruzsálem felé. Nem tudom, el tudjuk képzelni, hogy milyen szívvel megy föl Jeruzsálembe? Nem tudom, hogy végig tudjuk-e ezt gondolni, hogy ott van az a rengeteg nehézség, ott van az a rengeteg leküzdhetetlennek tűnő akadály. Gondoljunk bele abba, hogy megy Jeruzsálembe, de mit tud? Tudja azt, hogy sok ellenségre fog találni, és nagyon kevés barátra fog találni. Miért? Mert Jeruzsálemben, idézőjelbe teszem azt, hogy a testvérek nagy része, a hittestvérek nagy része is előítélettel viseltetett az ő munkája iránt. Tudta, hogy ellenérzések vannak az ő hittestvéreiben, és nem számíthat teljes mértékig ő rájuk. Azon kívül a megtéretlen zsidók végig a nyomában voltak. Emlékszünk a különböző útjaira? a különböző missziótakon azt látjuk, hogy egész városokat, falvakat dúltak fel a megtéretlen zsidók, hogy Pál ellen fordítsák az embereket. Tudta, hogy támadásnak lesz kitéve, tudta, hogy nem számíthat igazi sok segítségre, de ő mégis elmegy. Pál valóban megtanulta azt, hogy az Istennél tegye le az ügyeit. Pál valóban megtanulta azt, hogy ne a körülményekre tekintsen. Pál, ha a körülményekre tekint, elment volna Jeruzsálembe? Nyilván nem ment volna el. És itt szeretnék felolvasni Prédikátor könyvéből egy igeszakaszt. Prédikátor könyve 11. fejezet 4-től 6-ig terjedő verseit olvassuk el. Prédikátor könyve 11. fejezet 4-től 6-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegre néz, nem arat. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ez é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz, egyszer s mind. Mit mond ez az ige? Aki a szelet nézi, nem vet az. És azt mondja, hogy aki a sűrű fellegre néz, az nem arat. Tehát Sátánnak az egyik nagyon sikeres támadása az, hogy az ember szemét a látható dolgokra irányítja, a csüggesztő körülményekre, a nehézségekre és az akadályokra. És mindezt miért teszi? Mindezt azért teszi, hogy az embert eltántorítsa, az embert visszahúzza, az embert elbizonytalanítsa. De hadd kérdezzem meg, hogy ha mi arra várunk, vagy Pál is arra várt volna, és a tanítványok is arra vártak volna, hogy minden akadály elháruljon az útjukból, akkor mikor indultak volna el? Máig nem indultak volna el. Tehát nem számíthatunk arra, nem várhatunk arra, hogy akadálytalan lesz a mi útunk, a mi egyéni életünk, a mi hitéletünk, a mi szolgálatunk útja is. Ne várjuk, hogy akadálytalan lesz. Sátán ezer akadályt fog hozni, és amikor jönnek az akadályok, Sátán nem csak azt teszi, hogy sok-sok akadályt emel az ember útjába, hanem ezeket az akadályokat felnagyítja. Felnagyítja. Azt akarja elérni, hogy mi levegyük a tekintetünket Jézusról, és nézzük az akadályt. És amíg az akadályt nézzük, az akadály nő-nő, és egy dombocskából is hegy lesz, hatalmasan megnövekszik, és Jézusról pedig levettük a tekintetünket, és az ő hatalma szinte összezsugorodik a tekintetünk előtt, és nem az van bennünk, hogy ő legyőzhet minden akadályt. Szeretnék egy múlt heti tapasztalatomnak egyetlen egy mozzanatát elmondani. Valamiért igen el voltam csüggedve, és nagyon imádkoztam, hogy a Jóisten könyörüljön, és valamilyen nehéz helyzet volt. És másnap reggel, amikor fölkeltem, a szobámban rengeteg bibliai ige van kitéve, nagyon sok ilyen igét kaptam fa kis lapocskára, bibliai igék ráégetve, nagyon sok van a szobámban, és hát tudom, hogy mi hol van, és úgy persze az ember időnként ránéz, de úgy szóval tudom, hogy ott van. És aznap reggel az egyikre ráirányította a figyelmemet, többet is megnéztem, az egyikre ráirányította, az egy ilyen pici kis lapocska, és az van ráégetve, hogy ő segíthet. Nem tudom elmondani, mit jelentett ez a két szó, ő segíthet. És olyan egyszerű két szó, ő segíthet. De Sátán erről eltereli a figyelmünket, és a nehézségre, az akadályra akarja, hogy mi nézzünk, és nem arra, hogy ő segíthet. Igen, akadály van, nehézség van, de ha őt hívjuk segítségül, és tiszta szívből ki tudjuk mondani, hogy legyen meg az ő akarata, ő valóban könyörül rajtunk, és segít nekünk a mi feladatunk, a mi szolgálatunk végzésében. És nézzük meg, ezek után folytassuk tovább a történetnek a elbeszélését. Pál így közeledik, nehéz szívvel nyilván, de mégis Istenbe vetett hittel és bizalommal, és nem csüggetten közeledik Jeruzsálem felé. És azt olvassuk a 17-től terjedő versekben, az Apostolok cselekedete 21. fejezet 17-től 20-ig terjedő verseiben. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. És köszöntvén őket, elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat. Most csak egyelőre idáig olvassuk. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Jeruzsálembe jutottak, Pálnak az volt az első dolga, hogy elment az ő hittestvéreihez, a gyülekezet vezetőihez, elmondta az atyafiaknak, minden sorjában, rendjében elmondta, hogy az Isten mit cselekedett rajta keresztül a pogányok között. Szeretném még egyszer megerősíteni, hogy ezekben a testvérekben, akik hallgatták Pált, nagyon sokban előítélet volt Pál apostollal szemben, a pogány misszió miatt, hogy a pogányoknak prédikálja az evangéliumot. Nagyon sokszor olvastuk a Bibliában, hogy milyen konfliktus helyzetek adódtak ebből, milyen nehezen omlottak le ezek a válaszfalak. Pál pedig felismerte azt, hogy a ceremoniális törvények azok érvénytelenek. A ceremoniális törvények azok Jézus Krisztusra mutattak előre, de ezeknek a megtartása már nem kötelező, sőt, a pogányokat is meg kell kímélni ezektől, és Pál apostol felvállalta az evangéliumot a maga tisztaságában, a maga egyszerűségében, és úgy végezte a munkáját, és egy igét szeretnék felolvasni, hogy mi jellemezte az ő szolgálatát. A Korintusi első levél 2. fejezet 4. versében egy kijelentést találunk az ő munkájáról összefoglalóan. Ő így mondja a korintusiaknak, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Miért szeretném ezt az igét hangsúlyozni? Azt mondja, hogy az ő szolgálata a léleknek és erőnek megmutatásában, megnyilvánulásában állott. Pál, amit megértett az evangéliumból, azt hirdette. Nem tette függővé a többiek véleményétől. Krisztus, a Szentlélek vezette az ő szolgálatában minden pillanatban, nem emberi elgondolás szerint végezte az ő munkáját. És a menny hitelesítette a szolgálatát. Mert erővel, a lélektől jövő erővel tudott szólni, cselekedte a csodákat, erőnek, hitben, csodáknak, jeleknek a megnyilvánulásában nyomta rá az Isten, a menny, Pál apostol szolgálatára a pecsétjét. Így hitelesítette maga a menny az ő szolgálatát. És Pál ezeket mind elmondta. Elmondta a tapasztalatokat, az Isten hogy segítette őt, mennyien tértek meg, mennyien fogadták el az evangéliumot. Láthatták azokat az ajándékokat, amelyeket a pogány keresztények hoztak a júdeabeli testvéreknek. Miről tanúskodtak ezek? Hatalmas önmegtagadásról, áldozatkészségről, szeretetről. Mert ne feledjük, hogy a pogányokban is le kellett, hogy omoljon egy válaszfal a zsidók iránt, mert közöttük válaszfal volt. És az, hogy ők a szegénységükből adakoztak a júdeai szegényeknek, ez az ő hitük bizonysága volt. Igen, mind hatalmas bizonyság volt az egybegyűlteknek, a gyülekezet vezetőinek, hogy Pált a lélek kísérte az ő munkálkodásában. És nézzük meg, hogy ezek után mi történik, mit várnánk, hogy fogadják ezt a beszámolót. Azt olvastuk a 20. versben, és most a 20-tól a 25-ig terjedő verseket olvassuk. Azt olvassuk a 20. versben, hogy azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat. És ezek után mit várunk, mit mondanak? Mit mondanak Pálnak? Így olvassuk a következőt. Látod, atyám fia, mely sok ezeren vannak zsidók, akik hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy idejöttél. Ezt míveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyiressék fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtuk azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozat hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Kicsit hosszabb a szakasz, de szerettem volna szóról-szóra felolvasni, hogy lássuk ennek az egész tanácsnak a lényegét, meg értsük azt, hogy egyáltalán mit javasoltak. Ez a javaslat ugye arról szólt, hogy csatlakozzanak ahhoz a négy férfiúhoz, akik fogadalmat vettek magukra. Mit jelenthetett ez? Ugye ezek az emberek, ez a négy valószínűleg jeruzsálemi zsidó keresztény, akik megtartották még a ceremoniális törvényeket, nyilván, hogy a nazireusi fogadalmuknak megfelelően 30 napos ilyen tisztulási folyamatban vettek részt, és ennek az volt a lényege, hogy amikor elközelgettek a tisztulásnak a napjai, akkor azt be kellett jelenteni a papnak azért, mert ennek a folyamatnak a végén áldozatot mutattak be. És ugye ezt be kellett jelenteni a papnak, hogy ekkor is ekkor majd áldozásra fog sor kerülni. Áldozatot fognak bemutatni. És ekkor egy lévita lenyírta a hajukat és a szakálukat, ez hozzátartozott ehhez a szertartáshoz. Na most ehhez a ceremóniához még az is hozzátartozott, azt is megengedték, hogy ha valaki később akart csatlakozni egy ilyen csoporthoz, azt is megtehette, tehát nem végig a 30 napig, pár is később csatlakozott ehhez a csoporthoz, megtehette, hogy később csatlakozik hozzájuk, és a végén ugye együtt mutatnak be mindegyikért külön-külön áldozatot, ilyenkor az utoljára csatlakozott, hozzájuk csatlakozott, megtisztulni vágyóra hárult az egésznek az anyagi vonzata. Tehát költeni kellett rájuk, mindennek a költségeit neki kellett vállalni. Tehát azért említettem, hogy értsük, hogy mi volt ez, amit javasoltak. De gyakorlatilag mi volt ennek a lényege? Pálnak azt tanácsolták, hogy menjen be a templomba, és ő is tisztuljon meg. Szerintünk ez milyen tanács volt? Ez jó tanács volt, vagy nem jó tanács volt? Honnan jövő tanács lehetett? Fogalmazzuk ezt meg, nyugodtan így, direktbe fogalmazzuk ezt a krisztusi tanács volt, a Szentlélek által ihletett tanács, vagy nem? Milyen szerepe volt ekkor már egy ilyen ceremoniális megtisztulásnak? Volt valami szerepe és jelentősége? Semmi. Pál apostol pontosan tudta, hogy az ember Krisztusban tisztul meg. Krisztus áldozata bekövetkezett. Minden egyes ceremónia. A Kolossé levél második fejezet 17. versét azért olvassuk el. A Kolossé második fejezet 17. verse azt mondja, hogy ezek csak árnyékai voltak a bekövetkezendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát Krisztusban tisztul meg az ember. Nem ezek által, a ceremóniák által. Annyira elgondolkodtató. Pál elmondja mindazt, amit a pogányok között cselekedett vele az Isten. És ők azt mondják, hogy menjen a templomba és tisztuljon meg. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ez az ő korábbi határozataikkal szemben is ellentétes határozat volt. Nem tudtak szakítani igazából mindezzel. Tehát egy gondolatot szeretnék itt megfogalmazni, és nagyon határozottan a Biblia alapján kijelenteni. Talán így fogalmaznám ezt meg. Senki nem tévedhetetlen. Senki nem tévedhetetlen. A legmagasabb tanács sem, az atyafiak összessége, a gyülekezet vezetősége, egyetlen egy ember, egyetlen egy testület sem tévedhetetlen. Aki soha nem téved, az kicsoda? Az nem más, mint az Isten. De azon felül minden ember, bárki ember, bármilyen testület tévedhet. Még valamit szeretnék megkérdezni. Ha mondjuk egy testület a fennállása történelmében csak Szentlélektől ihletett tanácsokat és útmutatást ad, akkor a következő tanácsában vakon meg lehet bízni? Nem. Akkor sem, hogyha idáig csak jó tanácsot ad egy testület, egy ember, egy akárki, egy Isten akármilyen szolgája vagy embere. Lehet, hogy az élet eddigi folyamán csak, ezt nem mondhatjuk el nyilván a gyülekezet testületéről, meg a magas tanácsról, ugye, vagy a gyülekezet vezetőiről, de hogyha bármi is valakinek a múltja, vagy egy testületnek, vagy egy embernek akármennyi jó döntést hozott, a következő döntésüket is úgy kell fogadnunk, hogy az Isten elé vinni, hogy ez az Isten lelkétől ihletett, avagy nem. Mert mindenki csak addig van az Isten lelkének a vezetése alatt, és csak addig tud jó tanácsot adni, amíg az élő kapcsolat megmarad. Ha egy pillanatra elengedem az Isten kezét, akkor már nem az Isten lelke tud szólni rajtam keresztül és általam. És ez volt ebben a helyzetben is, hogy ez a tanács, a gyülekezetnek ez a testülete és vezetős testülete sem volt tévedhetetlen. Amit Pálnak adtak tanácsot, az nem volt a Szentlélektől ihletett tanács. Ezek után a következő kérdésem az, hogy szerintünk Pál mit csinál ezzel a tanáccsal? Mit csinál Pál ezzel a tanáccsal? Az a Pál, aki egész szolgálata folyamán azt hirdeti, hogy ezek érvénytelen dolgok. A valóság a Krisztusi, ahogy az előbb olvastuk. Ez a Pál mit tesz ezzel a gyülekezetnek, a gyülekezet vezetőségének ezzel a tanácsával? Olvassuk el a 21. fejezet 26. versét. Akkor Pál maga mellé vette azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat. Hogy értékeljük ezt a lépését Pálnak? Vajon miért tette ezt Pál? Megingott szerintünk benne a meggyőződés, az evangélium meggyőződés? Ugye nyilván, hogy nem ez vezethette őt. Akkor vajon miért cselekedhette ezt Pál? Mi motiválhatta vajon Pált? Igen, igen, ez is benne volt, hogy nehogy még messzebbre űzzel, hogyha ő ennek ellenáll, akkor még nagyobb lesz a szakadék közte és azok között, akik ezt az álláspontot képviselik. Még nagyobb lesz a szakadék. Azon kívül gondoljunk arra, hogy mennyire vágyódott arra, hogy egységben legyen a testvéreivel. Mennyire vágyódott arra, hogy ne legyenek széthúzások, ne legyenek szakadások közöttük, hanem együttes szívvel tudják végezni a munkát, és nem akarta, hogy valóban még jobban mélyüljön a szakadék közte és a többiek között. Noha Pál pontosan tudta, hogy ez a tanács nem az Isten lelkétől ihletett tanács, tudta, hogy ez nem helyes döntés, nem helyes lépés. Pál mindig is az Istentől vezérelt módon végezte a szolgálatát, de ugyanakkor mindig törekedett arra, hogy amennyire csak lehet, megalkuvás nélkül, de a legmesszebb menőkig elmenjen abban, hogy együtt tudjon dolgozni a többiekkel, hogy minél nagyobb egység, béke és szeretet legyen közöttük. Pálnak ez volt az egész élet szemlélete. Egy igét szeretnék felolvasni, egy ige szakaszt, a Korintusi első levél, 9. fejezet, 19-től 22-ig terjedő fejezetekben a következőképpen. Ezt mondja Pál. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Szerintünk ebből a felsorolásból melyik illik Pálnak erre a cselekedetére? Kinek mivé lett? Vajon kinek mivé lett ebben a... Zsidónak zsidó. És a végén erőtelennek erőtelenné lettem. Tehát ugye zsidónak zsidó lettem, erőtelennek levőnek, erőtelenné lettem. Tehát a legmesszebb menőkig el akart menni, és ekkor olyan engedményt tett, amire az Úr viszont nem hatalmazta őt föl. Ezt mondjuk ki határozottan. Erre az Úr nem hatalmazta fel őt. De ha megértjük Pálnak ezt a lelkületét, ezt a vágyódását az egységre a többiekkel szemben, hogy a szakadék nem éljüljön, hanem egyre közelebb kerüljenek egymáshoz, akkor meg tudjuk érteni, hogy így döntött, hogy akkor vállalja azt, amit adtak neki tanácsot, amire kérték a gyülekezet vezetői. Ezek után nézzük meg az apostolok cselekedete 21. fejezet 27-től 29-ig terjedő verseit, mi lett ennek a vége, mi lett ennek az eljárásnak, ennek a cselekedet sorozatnak a vége. Mikor pedig a 7 nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reá veték kezüket. Kiáltván, izraelita férfiak, legyetek segítségül, ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a hely ellen tanít mindenkit mindenütt. Ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertésztette ezt a szent helyet, mert látták annak előtte az efézusi Trofimuszt ővele a városban, kiről azt vélték, hogy Pál bevitte a templomba. Mindenek előtt álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük meg, mi történik. Felismerik őt a templomban, ellene fordulnak, reárohannak, és mit mondanak? Mivel lázították fel a sokaságot? Volt elsősorban az a vád, azt mondják rá, hogy ez az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és e helyjel ellen tanít mindenkit és mindenütt. Ez volt az egyik vád. A másik pedig, hogy a görögöket, hogy görögöket is hozott be a templomba és megfertésztette ezt a szent helyet. Először erre a másodikra térjünk ki. Nem volt szabad pogányoknak, a templomnak a pitvarába belépni. Jézus korában, tehát a zsidók emeltek egy ilyen plusz válaszfalat, Jézus korában, ebben a templomban, tehát amiről itt most szó van, létezett egy valóságos fal, ami a pogányok udvarát elválasztotta a pitvartól, tehát a jeruzsálemi templomnak a pitvar részétől. És nagyon érdekes, hogy találtak 1871-ben a templom udvar közelében az ásatásoknál egy táblát, amire a következő volt fölírva, ezt szóra fölolvasom. Tilos minden idegennek átlépni a korlátot és a szentély területére belépni. Mindenki, akit rajta kapnak a tilalom megszegésén, maga viseli a felelősséget a halálért, amellyel büntettetik. Tehát így tekintették azt, hogyha egy pogány, és jelen esetben ugye ez a Trofimusz, akit láttak Pállal a városban, noha ő nem vitte be őt a templomba, de mégis azzal vádolták, hogy egy pogányt, egy görögöt is bevitt a templomba, egy körülmetéletlen embert. Tehát ez volt az egyik vád. És a másik vád pedig mi volt, és erről szeretnék néhány szót szólni. Hármas vádat mondtak. Pál a nép ellen tanít, a törvény ellen tanít, és a hely ellen tanít. Mindenkit mindenütt. Ugye ezt a hármat hozták fel. Elsősorban nézzük meg, hogy Pál tanított-e a nép ellen. Vagy ha tanított a nép ellen, akkor azt helyesen cselekedte. Vagy mit tanított ilyen értelemben a nép ellen? Mit jelent, hogy a nép ellen tanít? Mit értettek ezen, hogy Pál apostol lázít és a nép ellen tanít? Mindenek előtt azt jelentette, hogy talán olvasunk egy igét Mózes második könyve 19. fejezet 5. verséből. Mózes második könyve 19. fejezet 5. verséből olvasunk egy igét, és ezt az igét azért szeretném fölolvasni, mert amikor az Isten elhívja a népet, a zsidó népet, amikor kiválasztja magának, nagy népé teszi őket, és kivezeti őket Egyiptomból, hogy valóban országot, földet adjon nekik, amikor elkezdik ilyen értelemben az ő életüket, mint nép, mint Isten választott népe, nézzük meg, hogy az Úr mit mond nekik. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld. az Isten ezt jelentette ki. Ebben az igében, és olvashatjuk végig az egész Bibliát, találunk olyan kijelentést, hogy az elhívás, a zsidó nép elhívása visszavonhatatlan, vagy feltétel nélküli? Nem. Hol van a feltétel? Ha hallgattok, és megtartjátok. Azt mondja, hogy az az én népem, az tartozik az én népemhez, aki az én szavamra hallgat, és megtartja a parancsolatokat. És ha ti ezt teszitek, valamennyi nép között az enyém lesztek. De hadd kérdezzem meg, hogy mi van akkor, ha nem hallgatnak rá, és nem tartják meg az ő parancsolatait. Akkor az Isten nem ismeri el őket népének. És ez történt a zsidó néppel. Elvetették, visszautasították, elvetették Jézus Krisztust is, a messiást is, és az Úr kijelentette, hogy mint népet elveti őket. Miért? Mert nem tartották meg az ő törvényeit, az ő beszédeit, nem az ő útján jártak. Nem egyéneket vetett el, de mint népet, mint választott népet elvetette. És azt mondja, hogy ez az ember a nép ellen tanít. Ők szerették ebben a gondolatban, biztonságban érezni magunkat, hogy mi a választott nép vagyunk, mi üdvözülni fogunk, a pogányok nem üdvözülnek, a pogányok halljanak meg, mindenki vesszen el, mindenki jusson az örök kárhozatra, de mi az Isten népe vagyunk. Mi üdvözülünk, mi feltétel nélkül üdvözülünk. Hadd kérdezzem meg, biblikus gondolat ez? Az Istentől semmi nem áll távolabb, mint ez a gondolat. Hogyha valaki bármit cselekszik, akkor is az Isten majd jóvá fogja hagyni. Az Isten a bűnt, a gonoszt nem hagyhatja jóvá. Mit mond a másik vád? Nem csak a nép ellen tanít, hanem a törvény ellen tanít. Úgy elgondolkodtam azon, és úgy eszembe jutott az, hogy Pál igen, a ceremoniális törvények érvénytelenségéről beszélt. Amit maga Isten mutatott meg a zsidó népnek azáltal, hogy Jézus áldozatakor mi történt a templom kárpitjával? Emlékszünk rá a bibliai leírásból? Ketté hasadt a kárpit, amivel azt jelezte, hogy érvénytelen már a templomi szolgálat. És Pál ez ellen tanított. De Pál nem az Isten erkölcsi törvénye ellen tanított, amit pedig a zsidó nép milyen sok ponton és rendszeresen áthágtak, de a ceremóniákhoz ragaszkodtak. A ceremóniákat körömszakadtukig végték, amiről az Isten kijelentette, hogy érvénytelen, de ugyanakkor az erkölcsi törvényt hány és hány helyen sértették meg, és hágták át. És Pál a törvényt hogy tanította? Pál a törvényt nagyjá és dicsővé tette. Ugye, Jézusról olvassuk ezt. Igen, Pál is felmagasztalta az isteni erkölcsi törvényt. Igen, nem érvénytelenítette, de kijelentette, hogy a ceremóniáknak annak nincs érvénye. És a másik mit mondtak? A hely ellen tanít, a templom ellen tanít. Olyan érdekes, csak kívülről idéznék egy igét. Az Úr figyelmezteti az ő népét, és azt mondja, hogy ne mondjátok azt, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Azt mondja, mert ha csak valóban megjobbítjátok a ti útaitokat, akkor lakozom veletek ezen a helyen. Tehát ők a templomot, mint egy olyan kultikus helyet tisztelték, hogy ezek a falak, ez az épület, ez már biztos, hogy az Isten jelenlétének a helye, ez a szent hely, tehát ők nem Istenben bíztak, nem az Istennel volt élő kapcsolatuk, hanem a templom, meg a nép. Tehát ez volt az, amiben ők bíztak, Jézus Krisztus helyett, az Isten helyett. És nézzük meg, mit olvastunk ennek a leírásnak a végén. Azt olvastuk, most olvastuk majd a 30-tól a 32-ig terjedő verseket, a 21. fejezet 30-tól 32-ig terjedő versekben. Megmozdult azért az egész város, és a nép összecsődült, és Pált megragadván kivonszolták őt a templomból, és mindjárt bezáradtak az ajtók. Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült. Ki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé, lefutott hozzájuk, azok pedig, mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek Pált verni. Nem tudom, el tudjuk gondolni ezt a helyzetet? Folyamatosan verik, ütik, ütlegelik, meg akarják ölni. Az ezredesnek úgy kellett a vitézeivel, a katonáival együtt kiszabadítani őt a kezük közül. Utána az ezredes meg akarja tudni, hogy mi ennek a csődületnek az oka, mi itt a valóság, és a hangzavarban semmit nem tud igazából kideríteni, de akkor Pál azt kéri, hogy szólhat-e ő valamit. Be akarja vinni a várba, ugye, hogy biztonságban legyen. És Pál azt kéri, hogy hadd szóljon valamit. Az ezredes meg is engedi, hogy szóljon az egész néphez. És itt jön Pál védőbeszéde. Az egyik védőbeszéde. És olyan érdekes, hogy így ismerjük a Bibliából, hogy Pál magamentése, vagy Pál védőbeszéde. De majd látni fogjuk, hogy ez nem a maga mentésére szolgáló beszéd, ilyen értelemben nem egy védő beszéd, hanem egy hatalmas bizonyságtevő beszéd ez. Nézzük meg, hogy Pál ezt a beszédet hogy kezdi. A 22. fejezet első 5 versét olvassuk el. Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amellyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájuk, még inkább nyugalmat tanúsítottak, és mondta. Én zsidó ember vagyok, születtem a cilíciai Tarzuszban, fölneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, tanítattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma. És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlözbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat, miképpen a főpap is bizonyságom nékem, és a véneknek egész tanácsa, kiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz Damaszkutba mentem, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Majd tovább is fogjuk olvasni, de már előre mondanám, hogy a további részéről nem fogunk olyan sok szót ejteni, hiszen a további részről már az apostolok cselekedete 9. fejezetben Pál megtérésénél részletesen szóltunk, de erről az 5 versről részletesebben szeretnék szólni. Mindenek előtt ezt az 5 verset elolvastuk, és mit látunk ebből az 5 versből? Mi lehetett így vezeti be Pál a beszédét, mi ennek a beszédnek a célja? Szerintünk mi lehetett egyáltalán Pálnak a célja azzal, hogy ő itt megszólal, és egy beszédet mond? Ugye magát menti, kvázi, de ez egy nagyon rossz fordítás, hogy maga mentése szinte. Mi lehetett a célja Pálnak ezzel a beszéddel? Mindenek előtt az, hogy azokat, akik feldühödtek most ellene, megnyerje az evangéliumnak. Pálnak nem az volt sohasem egyetlen egy élethelyzetben sem a célja, hogy valahogy ebből a helyzetből kikerüljek, csak valahogy megszabaduljak ebből a helyzetből, hogy a bőrömet mentsem, ugye? Már elnézést, hogy ezt így mondom, soha nem ez volt a célja. Neki az volt a célja, hogy azokat az embereket megnyerje az evangéliumnak, hogy azoknak az embereknek is fény gyújjon, világosság az értelmükbe. És olyan elgondolkodtató ez, Pálnak nem volt közömbös, hogy mi van az emberekkel. Ezek az emberek idáig verték, rúgták, ütötték, meg akarták ölni, és ő mire törekedett? Nem az, hogy bosszút álljon rajtuk, vagy csak valahogy egyszer ezektől megszabaduljak, többet nem is akarom őket látni, nem ez volt a célja, hanem az, hogy megnyíljon a fülük, és meghallják az evangéliumot. Elviselhetetlen volt számára a gondolat, hogy tömegek élnek Krisztus nélkül honfitársai, a zsidó nemzet, akinek a körében született meg Jézus a messiás, közéjük jött elsősorban, az egész világért, de értük elsősorban mindenek felett. És nem fogadják el azt a valakit, akiért imádkoztak a messiást. Tehát ez az oldhatatlan szeretet volt benne irántuk. És azért itt megállnék, és még egy gondolatot hadd mondjak el, hogyha bennünk nincs ez az oldhatatlan menteni vágyás emberek iránt, akkor mi sem vagyunk keresztények. Ha nekünk mindegy, hogy mi történik a másik emberrel, ha nekem mindegy az, hogy mi történik azzal, aki engem bánt, aki engem helytelenül értékel, vagy csúnyán bánik velem, ha nekem az mindegy, csak szabadulni akarok tőle, vagy hogy ne is bántson engem, ha csak idáig jutok el, akkor én még nem vagyok keresztény. Az a keresztény, az a krisztusi ember, aki az ő ellenségének, a rossz akarójának a javát akarja, hogy megtérjen, elfogadja az evangéliumot. Nem önmagát sajnálja, hogy engem vertek idáig, engem ütöttek idáig, meg akartak ölni, hanem az alkalmat keresi, hogy hogy tudná őket megszólítani, és igazi megtérésre vezetni, segíteni, megtalálni Krisztust. És nézzük meg, hogy ennek a beszédnek mi a lényege, miért kezdi ezzel. Olyan érdekes, Pálnál látjuk számtalan helyen, sok-sok helyet kiírtam, sok ige helyet kiírtam, de most talán elégedjünk meg ezzel az ige helyjel, amit itt olvastunk. Azzal kezdi a beszédét, miután elmondja, hogy hol született zsidó, tehát a zsidó nép között született zsidó ember vagyok, itt születtem, Gamaliel lábánál tanultam, ugye Tarzusban születtem, Gamaliel lábánál tanultam. És nézzük meg utána a 4. és 5. verset szeretném újból kihangsúlyozni. Azt mondja, hogy én ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat. Miképpen a főpap is bizonyságom nékem, és a véneknek egész tanács, akiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz damaszkodva mentem, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Számtalan esetben olvasok a levelekben, a páli levelekben, hogy Pál felidézi a múltját. Felidézi azt, hogy én korábban istenkáromló, üldöző, erőszakos voltam. Akkor azt mondja, hogy én nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Isten egyházát. Számtalan helyen az igék sokaságát írtam ki, hogy hány helyen olvasunk ilyet Pálról. Szerintünk miért ezzel kezdi ezt a beszédet? Miért hozza fel ezt számtalan esetben? Azért, mert ott van a lelkében, és nem tud önmagának megbocsátani emiatt, és állandóan bántja őt ez. Ő ezt lerendezte az Istennel. Lerendezte. De ugyanakkor emlékeztette a többieket, így akart nekik segíteni, hogy emberek, én is ilyen voltam. Ilyen voltam, mint ti most. Semmivel nem voltam különb. Ő nem emelte magát föléjük, hogy na lássátok, én vagyok a nagy apostol, ti pedig ilyenek vagytok, ilyen gyilkos indulat van bennetek. Azt mondja, bennem is ez volt. Ismerem ezt az érzést, ami bennetek van irántam, mert bennem is ugyanez volt a többiek iránt. Átéltem, ugyanebben voltam én is. És ezzel akart nekik igazából segíteni, hogy megnyerje a bizalmukat. Nem föléjük akar kerekedni, hanem megnyerni a bizalmukat, hogy ismeri az ő tapasztalataikat, élethelyzeteiket. Őt az Úr ebből a helyzetből, ebből a szemléletből mentette meg. És ekkor ezek után, nem olvassuk most itt el az ige szakaszt, elmondja a megtérése történetét, és erre utaltam az előbb, hogy ezt nem fogjuk most felolvasni, mert erről részletesen beszéltünk Pál megtérésénél. Elmondja, hogy amint ment Damaszkuszba, megállította őt az Úr, egy fényességet látott, leesett a földre, hallotta, mint az Úr mondja neki, hogy mit kergetsz engem, elmondja ugyanazt, amit a 9. fejezetben látunk. De itt egy következő kérdést szeretnék feltenni. Szerintünk miért ezt mondja Pál? Miért kezd egy történetet elmondani a saját életéből, mondja el ezt a történetet, és nem kezd el prédikálni, nem mond valami hatalmas összefüggéseket a Bibliából, hát nem itt lett volna az arany alkalom, hogy valami evangéliumi dolgot prédikáljon? És nem ezt teszi, semmit ebben a beszédében nem mond erről, hanem csak is az ő történetét mondja el. Miért? Így van. Az élet a legjobb, az élet tapasztalataink, hogy az Isten hogy vezetett megtérésre, ennek van a legnagyobb ereje. Ha erre nem nyílik meg valakinek a füle, akkor nem fog megnyílni a legnagyobb bibliai összefüggésekre, a proféciák teljesedésére, hogy az ószövetségi profécia hogy teljesedett Jézusban, nem fog megnyílni a füle. Ennek van a legnagyobb bizonysága és ereje. Mit mond Péter apostol? Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott titeket. És Pál mit mondott el? Sötétben voltam, és az Isten hova vezetett el engem? Ezt mondta el a megtérésének a történetét. És ha ez nem hat rájuk, akkor semmi mással igazából meg nem közelíthetők. És viszont az a rész, amit szeretném, hogyha elolvasnánk ebből a szakaszból, az a 12-től a 16. terjedő versek a 22. fejezetben, miután elmondja az ő megtérése történetét, arról is bizonyságot tesz, hogy az Úr hova küldte őt ezek után, milyen területre küldte, milyen megbizatást adott neki. És nézzük meg, így olvassuk, egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, hozzám jöve és mellém áll a mondanékem. Saul atyám fia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban reá tekintettem. Ő pedig mondta, és innen szeretném nagyon aláhúzni a 14-től 16-ig terjedő verseket, ő pedig mondta, a mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz igazat, és szót hallj az ő szájából. Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mist késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet segítségül híván az Úrnak nevét. Tehát az Úrnak ez volt a kijelentése, hogy őt elküldi bizonyságra, bizonyságként, milyen dolgokban, amiket látott, amiket hallott. És egyben azt is kijelenti, hogy azért hívott el, hogy meglásdam az igazat, és szót hallj az ő szájából. Pál apostolnak ez volt a küldetése. Istentől közvetlenül bizonyságot nyert, és ezt neki tovább kellett adni. Tehát Pál apostol mit tett nyilvánvalóvá? Hogy amit ő szól, amit ő beszél, az nem a saját elgondolása, hanem erre hívta előt az Úr, hogy szót halljon az ő szájából, és ennek bizonysága, képviselője, közvetítője legyen annak az üzenetnek, amit hallott az Úrtól. Olyan érdekes, majd látni fogjuk a 26. fejezetben, újból elmondja egy másik alkalommal az ő megtérése történetét, és ott még azt is látjuk, így kihangsúlyozza, hogy az volt az ő megbizatása, hogy bizonyságot tegyen arról, amiket látott és hallott, és amikre nézve majd még meg fog neki jelenni az Úr. Igen, Pál apostolnak ez volt az élete. Egyik kijelentést kapta a másik után az Úrtól. Az Úr megjelent neki, Jézus maga tanította őt. Talán egy ige szakaszt olvasunk el, a Galata levél első fejezet 12 és 13. verséből. A Galata levél első fejezet 12-13. Versében a következőt olvasom. Pál így nyilatkozik, mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hát azon gondolkodom, hogy még a 11-et is előtte olvasom, elnézést, tudtatokra adom pedig atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Inkább talán csak idáig, és újra megismétli, ugye, hogy ő korábban milyen volt. Tehát azt mondja, hogy az evangéliumra maga Jézus Krisztus tanította őt. Nem magától, hanem az evangéliumot Jézus Krisztus tanította neki. Így tudott beszélni például Pál egy úrvacsoráról, amin jelen sem volt. Mit mond Pál? Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és mondja tovább, mi történt ott. Igen, az Úr megjelent neki, Jézus maga tanította őt, és Pál itt ezt elmondja, nyilvánvalóvá teszi, hogy neki mennyei megbizatása van, nem maga küldte önmagát, hanem az Úr küldte őt. És ezek után nézzük meg a befejező szakaszt ennek a fejezetnek, amit ma olvasunk, a 22. fejezet 17-től 21-ig terjedő verseit olvassuk el. Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem, tehát mondja tovább az élet történetét, lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem, és imádkoztam a templomban, elragadtattam lelkemben. És láttam őt, ki ezt mondta nékem, siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te bizonyságot tételedet én felőlem. És én mondék, Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlöcbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned. És mikor a te mártirodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott álltam, és helyeseltem az ő megöletését, és őriztem azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondanékem, eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Tehát elmondja, hogy az Úr hogy mutatta meg neki, hogy menjen ki Jeruzsálemből, menjen el a pogányok közé. Igen, őt maga az Úr küldi a pogányok apostolaként a pogányok közé. És nézzük meg ezek után a 22. verset. Idáig jutott az elbeszélésében, és így olvassuk. Hallgatják pedig őt e szóig, de most felemelték szavukat mondván, töröld el a föld színéről az ilyent, mert nem illik neki élni. Miért nem illik neki élni? Azért, mert azt mondta, hogy őt az Úr a pogányok közé küldte, hogy az evangéliumot nekik is prédikálja. Eddig a szóig tudták hallgatni, eddig tudták hallgatni az ő megtérésének a történetét, mert ez annyira megkeményítette őket, hogy a pogányoknak is üdvösségük van, nem csak a zsidó népnek. Gyilkos indulatokat, gyilkos érzéseket kavart föl ez bennük. És azt olvassuk ezek után, most már csak szóban mondanám el a fejezetnek a további részét. Az ezredes parancsolta, hogy vigyék be a várba, és hallgassák ki. Parancsot adott, hogy kötözzék meg, ostorozzák meg, és vallassák ki, hogy mi is van itt tulajdonképpen, mert itt valami nincs rendben, akkora nagy a kiabálás, a felbojdulás, hogy itt valaminek lenni kell, nem látta a valóságot. És akkor megkötözteti Pált, és Pál megkérdezi attól a századostól, aki őt megkötözi, hogy mondd meg nékem, hogy szabad-e nektek egy római polgárt elítélés nélkül is megostorozni. Erre a százados nagyon megrémül, mert persze ezt nem lehetett tenni, és akkor fölszalad az ezredeshez, megjelenti ezt. Az ezredes gyorsan lemegy Pálhoz, és megkérdezi, hogy igaz-e, hogy ő római polgár. Mondja, hogy igen. Azt mondja, hogy te? Hát én megvettem ezt nagy pénzért, neked hogy van ez? Azt mondja, hogy én nem megvettem, én beleszülettem. Erre az ezredes nagyon megrémül, hogy ő megkötöztette egyáltalán Pált, persze eloldatta az ő megkötözését, és másnapra magához hivatja a véneket, a gyülekezet vezetőit, hogy most igazából megtudja, hogy mi a valóság, mi az oka ennek a csődületnek, ennek a gyilkos indulatnak, mit tett ez a Pál, tulajdonképpen mi itt ez a helyzet. És erről fogunk majd a legközelebbi alkalommal szólni, hogy zajlott ez a kihallgatás, hogy történt, mi történt itt a 23. fejezetben az ezredes előtti kihallgatáson. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna erről a két fejezetről szólni.